A jelenlegi helyzetre elbizonytalanodtak a befektetők, és hát érthető is. Ilyenkor egyébként érdemesebb beszállni a részvénypiacba, vagy ilyenkor jobb tőle távol maradni?
Hát ez az a kérdés, amit gyakorlatilag minden nap foglalkoztat minket. Ugye mi részvényelemzőként nem csak annyit csinálunk, hogy egyedi részvényeket elemzünk, és aztán ezekről írunk egy publikus anyagot, amit aztán a privát bankárok ki tudnak küldeni ügyfeleknek, vagy az ügyfelek le tudnak tölteni a honlapról, hanem mi azért együtt dolgozunk a bankon belül a vagyonkezeléssel, portfóliókezeléssel, és ugye a napjainkat, vagy az elmúlt két hetet folyamatosan az itatta át, hogy igazából mi a jó stratégia ebbe a helyzetbe. Becsukni a szemet és megvenni mindent, mert hogy nagyon sokat estek a piacok, vagy egy kicsit várjunk, hogy rendeződjön a helyzet. Egyáltalán milyen hatása lehet az egyedi vállalati fundamentumokra ennek a mostani komolyabb esésnek, és azt gondolom, hogy nincsen jó megoldás ebben a helyzetben. Ugye én 2003-2004 óta vagyok a piacokon, tehát azért egy nagyot már átéltem, a 2008-as, meg hát aztán volt a görög esemény, meg stb. Tehát néhány ilyet átéltem, és igazából ezeket az időszakokat mindig a nagy volatilitás jellemzi, tehát ami ma úgy tűnik, hogy egy teljesen jó beszállópont, az lehet, hogy holnapra már fényévekre van attól, hogy hol szerettünk volna beszállni. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy most felértékelődnek talán az egyedi sztorik, meg kell nézni azokat az iparágokat, azokat a részvényeket, akikre talán kevésbé van hatásra ez a jelenlegi helyzet. Ez a jelenlegi helyzet, ez egyébként akár recessziót is kiválthat. Ugye azt láttuk az amerikai előrejelzésekből, GDP követésből, hogy azért nagy esélye van egy recessziónak. Úgyhogy meg kell nézni azokat az iparágokat, akik talán egy ilyen recessziós környezetben is jobban teljesítenek, és akkor majd ez fogja kiadni azt, hogy mi az, amit érdemes csinálni a mostani helyzetben.
Az ilyen időszakokban azért mondjuk, ha jó fundamentumokkal rendelkező céget lát az ember, erre 2009 kora tavasza volt a legjobb példa, amikor szakadt az OTP és mindenki menekült belőle, és akkor egy-két, még a úgymond a háziasszonyok is jó beszállót találtok arra, hogy aztán nagyon komoly pénzeket keresenek néhány hónap alatt. Ez egy jó stratégia lehet? Tehát azt mondani, hogy enni mindig fognak az emberek, tehát mondjuk egy évtizedek óta stabilan és jól működő, ismert márkákat gyártó élelmiszeripari vállalattal olyan nagy gond nem lehet, csak most mindent adnak. És hasonló elv alapján mondjuk így kimazsolázni a piacot.
Igen, vannak ilyen hüvelykúj szabályok a piacokon, hogy ugye azok a vállalatok, amelyek ilyen nem ciklikus fogyasztási cikkeket gyártanak, és mondjuk ide tartoznak például a hiperélelmiszer láncok is, ugye Amerikában nagyon sok ilyen részvény van, ezek általában válságállók, azt szokták mondani, hogy válságállók a gyors éttermi láncok is, általában válságállók a közművek, ugye mert vízgázt, villanyt, azt gyakorlatilag az ember az utolsó pillanatban nem fizeti, tehát azt azért ameddig van pénze az embernek kifizeti, és hát még ide sorolandó ugye az egészségügy, ami kifejezetten válságálló, de nagyon-nagyon fontos itt tisztában lenni, hogy a válságálló az ezekben a helyzetekben azt jelenti, hogy ha a piac esik 30%-ot, akkor ezek a papírok 20-at. Tehát, hogy ezekkel ugyanúgy lehet bukni, csak kevesebbet, mint hogyha az ember egy széles piacot venne meg, vagy mondjuk túlsúlyozná magát mondjuk technológiába, vagy valami ipari részvénybe, azok valószínűleg többet fognak esni, mint ezek, de ez, hogy válságálló, ez nem azt jelenti, hogy ezekkel pozitív hozamot lehet elérni, de hogyha valakinek egyébként részvény túlsúlyos portfóliója van, akkor nyilvánvalóan egy ilyen portfólióba kellenek ezek a papírok egy ilyen helyzetben, mert ugye az összportfóliónak az esetleges csökkenését egy recessziós időszakban tudják tompítani.
Azért beszálló szempontjából nem mindegy az, hogy hova száll be ilyenkor az ember. A magasabb kockázattűrő képességgel rendelkező befektetőnek akár ajánlhatók ilyenkor a volatilisabb papírok is, hiszen ilyenkor valóban olyan jelentős diszkonttal lehet papírokhoz jutni, amihez csak tényleg a nagy turbulenciák idején, és egyébként meg csak toporog a befektető, és az is egy probléma, hogy na most hova szálljak be, hiszen minden fönt van.
Igen, hát itt azért különbséget kell tenni a között, hogy két papír sokat esik, és az egyiknek mondjuk stabil bevétele van, nyeresége van, a másikban meg mondjuk csak egy ilyen hit van, hogy majd 5 vagy 10 év múlva majd valamit el fog érni a papír. Nyilván az előbbiek, ahol azért van kézzel fogható eredmény, és mondjuk ez egy olyan eredmény, ami mondjuk globálisan származik a vállalat életében, és talán az a feltételezésünk, hogy még egy ilyen recesszióban sem fog esni 5-10 10-20%-nál nagyobbat az árbevétel vagy az eredménye, akkor nyilván ezek a cégek most akár jól is lehetnek árazva. De igazából azt gondolom, hogy ez is ilyen egyedi specifikus függő. Tehát, hogyha valaki egyedi papírba kereskedik, akkor meg kell nézni, mert technológia és technológiai cég között is óriási a különbség. Ugye most volt ez a AI, mesterséges intelligencia őrület, és egy csomó elemzés lehetett olvasni, hogy vedd meg ezt a céget, vedd meg azt a céget, de hogyha valaki igazán a mélyére néz ezeknek a vállalatoknak, akkor ugye azt is látja, hogy ezek teljesen más dolgot csinálnak. Az egyik chipet csinál, a másik szoftvert ír hozzá, a harmadik teszteli, stb. És ezeknek az eredményessége az ellátási láncban mindig valahol máshol ütközik ki. Tehát, hogyha valaki egyedi papírba akar most beszállót keresni, akkor mindenféleképpen annak alaposan utána kell nézni.
Na most egyébként ez, hogy egyedi papír, vagy akár ETF, vagy itt van még az, amikor valakik spekulálnak és azt mondják, hogy áttétellel vásárolnak. Valószínű nem ennek van most itt az ideje.
Hát ez kockázatéhség függvénye, tehát hogyha valaki bírja a kockázatot, és van olyan pénz, ami nem hiányozna, hogyha holnap nem lenne, ugye ezt szoktuk mondani, akkor persze, akkor lehet tőkeáttétellel is vásárolni, de nyilván aki azt mondja, hogy nyugdíj megtakarítást szeretnék hosszabb távon, annak teljesen fölösleges egy 2-3-4-szeres tőkeáttételű pozíciót fölvenni, mert hogy a végén nem ezen fog egyébként múlni a dolog. És az, hogy most, az, az ETF-ek az egy jó példa, mert rengeteg ETF van. Tehát az ETF-eknél most már megjelentek, nem most, hanem már 10 évvel ezelőtt elkezdtek megjelenni az ilyen különböző tematikus ETF-ek, amelyek mondjuk olyan részvényt vesznek, ahol az alapító még mai napig tulajdonos, vagy aki nem tudom, csak lítiummal foglalkozik, lehetne sorolni itt a dolgokat. Tehát itt nagyon el lehet menni az ilyen specializációra, az ilyen nis piacok felé, úgyhogy ha valaki azt mondja, hogy ő azt gondolja, hogy már pedig itt tényleg az elektromos autózás lesz a jövő, akkor meg kell venni a lítium bányászatot összefoglaló ETF-et, mert van ilyen, és akkor igazából ezzel ezt a részét a jövőbeli víziójának ugye ki is pipálta. És hát ugye beszéltünk még a sima indexekről, hogy most az egyébként okés vagy nem okés ezeket az indexeket megvenni. Azt gondolom, hogy a mostani helyzetben, hogyha nagyon sokat esik, akkor igen. Tehát, hogy ez 2008-ban is láttuk, 2009 ugye az előbb volt róla szó, de a 2009 tavaszán is ott, amikor az S&P 500 már az alját ütött, hogyha valaki megvette, akkor egy egész szép hozamot tudott elérni. Viszont attól óvaintenék mindenkit, hogy a 2010 és mondjuk olyan 2020-22-ig látható S&P 500-ban lévő esetekben több mint 10%-os éves hozamot azt kihúzza, és azt gondolja, hogy mondjuk akkor itt az elkövetkezendő 10 évben is átlag 10%-ot fog tudni csinálni ez az index, ez közel sem biztos. Sőt, én inkább azon a véleményem vagyok, hogy szerintem ez a 2010-es évek, ez egy ilyen szempontból kivételes időszak volt, és hogyha ez így van, akkor pedig megint felértékelődik az egyedi, vagy ezeknek a tematikus ETF-eknek a keresése.
Ugye az egyedi részvénynek megvan az a nagy előnye, hogyha hosszú távon gondolkodik az ember, egy ilyen zuhanást követően, mondjuk 10 éves távlatban nagy valószínűséggel fölfele fog menni a papír.
Ezt mondják, igen.
Ezek szerint akkor, aki mondjuk az imént említett nyugdíj megtakarításban gondolkodik, és akkor egy kicsit át is térhetünk arra, hogy a magyar piacon azért eléggé alulértékeltek a részvények. Tehát, hogy ilyenkor most azért, aki hosszú távra nyugodtan és nem túl nagy kockázattűrő képességgel rendelkezik, és mondjuk valóban a nyugdíjára tesz félre, ott mekkora részvénykitettség ajánlható?
Ugye itt a nyugdíj megtakarítás esetében ezt a részvénykitettséget általában életkorhoz szokták kötni, tehát hogy minél fiatalabb az ügyfél, ugye annál magasabb részvénykitettség kell, és ahogy közeledik a nyugdíjas kor, akkor ugye ezt folyamatosan vissza kell venni, és egyre nagyobbat kell kötvény részben tartani. De a kérdésnek az elejére igen, a magyar piac is, meg az egész kelet-közép-európai régi sokat esett, mert az, ami Amerikában történt, az igazából egy globális tényező, tehát nem tudunk előle kitérni, de ennek ellenére a kelet-közép-európai régió, és itt nem csak Budapestet, hanem Bukarestet, Varsót, Prágát is ide kell érteni, ezeken a tőzsdéken kereskedő papírok többsége azért még mindig olcsó. Önmagukhoz képest, tehát azon az értékeltségen, ahol voltak mondjuk 10 évvel ezelőtt, ahhoz képest most olcsóbbak. Nyilván volatilis időszak van, nehéz megmondani, hogy ennek az egész vámháborúnak lesz-e még ilyen hatása a piacokra, mint ami volt az elmúlt 2 hétben, de ebből a szempontból egy olcsó olcsó piac azért jó, mert hogyha az ember azt mondja, hogy oké, egy kicsit most hátralépek és nem foglalkozok az egésszel, hanem majd, ha minden rendeződik, akkor jövök vissza a piacra, akkor lemarad nyilván egy piciről, de nem sok mindenről, mert ezek az itteni piacok még valószínűleg akkor is olcsóbbak lesznek a korábbi önmagukhoz képest. És akkor a kérdés második fele, igen, amit már megválaszoltam, tehát ugye minél fiatalabb az ember, annál nagyobb részvény kitettséget kell tartani. Nem gondolom, hogy elég az, hogyha csak magyart, vagy ha csak Kelet-Közép-Európát tartok, tehát hogy ebben mindenféleképpen kell lenni. Nyugat-európai papíroknak kell lenni. Amerika megkerülhetetlen, tehát hogy a világ pénzügyi központja, a legfejlettebb tőkepiac, nem tudom azt mondani, hogy figyelj, amerikai papír ne tartson, tehát nem lehet ezt mondani egy ügyfélnek. Az lehet, hogy az amerikai piac nem lesz annyira felülteljesítő a világ többi részével, mint amennyire felülteljesítő volt a 2010-es években. De ettől függetlenül még jól fog teljesíteni, tehát ugye a részvényeknek az értéke általában a fölmegy, és ugye itt meg bejön a portfólió szemlélet, ugye nem egy papírt kell tartani, nem kettőt, nem hármat, hanem többet, hogy itt is a tankönyv azt mondja, hogy ilyen 10 és 20 között van az a papír mennyiség, amit tartani kell, mert ez egy rendes diverzifikáció, de hát, hogyha valaki egyedi papírokat tart, akkor azokat ugye ki kell válogatni, ezért vagyunk mi, vagy részvényelemzők pedig ebben segítsünk, vagy visszatérve az előző kérdésre, ugye jöhetnek az ETF-ek, meg mindenféle befektetési alapok, mert ma már azért a lehetőségek tárháza az rendkívül széles.